Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor!
7 óra 13 perc, jó reggel, drága hallgatók! Jó reggelt mindenkinek, szia Laci!
Jó reggelt, sziasztok!
Hello Gyuri, jó reggelt!
Jó reggelt, hello!
Ma Anett nincs, mert buja hétvégét tartja a hét elején, de itt van velük Évi. Szia Évi, jó reggelt!
Sziasztok,
jó reggelt! Na, pár SMS, sziasztok! Ha iszok, még jobban sírok, hülyék, szakadok. Oké. Okay. M1-es Hegyeshalom felé a Bábolnai pihenőnél a terelés előtt 2 kilométer a sor, ez meg volt neked, Évi?
Nem, ez
ja, jó.
Nem.
De Anett úgy szokta csinálni, hogy ő az Útinform elavult híreit néha megkapja faxon.
Én is úgy.
Igen?
És, akkor telex,
és akkor összehasonlítjuk, és akkor mindig kiderül, hogy én győzök.
Hát igen.
Igen, igen, mert a mi barátaink, hallgatóink, akik utaznak, ők ugye teljesen up-to-date és azonnali információt küldenek. Jó, akkor ne versenyezzünk.
Szerintem ne.
Jó. De mondtál valami 5 kilométert valahol a hírekben most.
Igen, a határon, a kamionsor, ami igazából bennünket kamionsor. Nem is érint, tehát van, amit mondani
hát
kell.
Hát a bennünket jó, de azért tudod, hogy mi kamionosok országa vagyunk.
Igen, úgy
szóval azért
magunkra gondoltam, akik itt ülünk.
Meg ja, bennünket semmi nem érint.
Ahol mindjárt kamionosok vagyunk lelkileg.
Így van. Ahol mi ülünk, az egy elefántcsontorony. És mi kinézünk innen. Kövess engem.
Jó. Nem jött még ilyen SMS?
Nem. Úristen, imádom ezt a dalt, mióta kijött, folyamatosan hallgatom Zsófi Kecsorról, ezzel el kell, hogy engedj Marics Petékkel. Szóval, gyerekek, ami szerkesztünk a drága Gyuri, tudjátok, hogy légi forgalmi irányítóval fogunk beszélgetni. Olyan szépen írta meg az elején, ezt hadd olvassam fel nektek. Ha repülőre szállunk, egy dolgot nagyon szeretnénk, hogy a pilóta ne hibázzon, ugye? Erre most reagálnotok kell?
Igen, ú, gyerekek, hát igen. Én ha valamit nem szeretnék.
Pedig ez még kevés a sikerhez. Mert kell hozzá egy légiforgalmi irányító is, aki szintén nem hibázik.
Azt a szentség.
És erre nem gondol senki.
Nem.
Te nagy újságíró vagy, Hádi
György. Köszönöm, tesó.
Ne, én is azt gondoltam, hogy ha már a pilóta nem hibázik, akkor már csak az a lényeg, hogy legyen water deal, és tudjak 6 euróért venni egy vizet meg egy ropit.
Ez
a másik.
Igen, ez a vízzel traumád, tudom.
Az mélységes.
Na, nem, egyébként szoktatok-e, amikor repültök, kiben van para?
Bennem azért szokott lenni.
Benned szokott lenni, Évi benned?
Igen, bennem is.
Tényleg? De miben nem bízol? A repülőgépben, a pilótában, abban, hogy nem ütköznek össze fent 8-9 ezer méter magasságban?
Nem,
mi az a...
ezekben én bízom. Akkor bizakodom, hogy nem lesz semmi gond.
Hogy nem jön meg a csomagod?
Az mondjuk nagyon kellemetlen.
Ettől de... az ütközéstől eddig nem paráztam, de kösz, hogy mondtad. Most
nem is gondoltál rá, hogy ilyen előfordul. Én nem félek a repüléstől egyébként nekem. Még amikor felszállunk, meg akkor leszállunk, akkor szoktam nézni, hogy jó, ez az a magassága, onnan már nem olyan dráma, ha leesünk.
Van az a magasságban. Na jó, elbagaterizáljátok. Egyébként rengeteget beszélgettünk ugye a repülésről, főleg ugye, hát pilótákkal, főleg Szakács Gabi barátommal, aki mindent elmondott, még hogyha baleseteket is kellett elemeznünk, de a légiforgalmi irányítókról nagyon-nagyon keveset tudunk, és ezért csaptunk le Csuha Péterre, akivel az nlc.hu-n olvastunk egy interjút, és nagyon-nagyon érdekes volt. Péter 2017 óta dolgozik a Liszt-Ferenc repülőtér irányító tornyában, és ahogy olvastuk, kicsit sem unalmasak a mindennapjai. Tehát gyakorlatilag mint ahogy szoktuk látni a filmeken, ott vannak azon nagy monitorok, azon vannak pici repülők, meg vonalak, a pici repülőkön számok vannak, és azok a repülők mozognak. És ők kommunikálnak velük. Na most, aki volt már pilóta fülkében, hát ez manapság ugye már szinte kizárt, az hallhatta a kommunikációt a légiforgalmi irányítók és a pilóták között, tehát az egy viszonylag intenzív munka, főleg leszállás és felszállás környékén, és onnan kapják meg a pilóták a különböző paramétereket, magasság, sebesség, süllyedés, mi egymás.
Szél. Azt is mondják.
Igen?
Múltkor most néztem valami videót, hogy baromi jók ezek vannak fönt Facebookon, itt ott, ott ilyen, tudod, ilyen leszállások nagy repülőtéren a pilóta fülkéből, és akkor ott lehet hallani, és mondja, és mondja, hogy milyen szélirány.
Tényleg ilyen.
Tényleg ilyen.
Ennyit hallottál a videóban?
Sokkal tisztában lehet érteni, ez nem igaz.
Ne viccelj már, ez egy legenda, senki nem érti, amit mond.
Tehát igazából most fogod szembesíteni a Csuha Péterre, az senki nem érti úgy sem, hogy
Laci, akit te utánzol, most már elég, akit te utánzol, az általában egy Air France pilóta, aki nem tud angolul. Tehát... Laci, köszönöm, beszélnénk
el. Francia pilóta volt.
Szóval... Aztán még alakulhatnak ki krízishelyzetek is, és ezeket ugye elkerülendő, ez csak azért mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon stresszes munka is lehet. Szóval próbáljuk egy picit közelebbről megismerni ezt a foglalkozást. Itt van velünk Csuha Péter, légiforgalmi irányító. Szia Péter, jó reggelt!
Szép jó reggelt, sziasztok!
Szia!
Na. Hogy mondhattam volna, úgyis...
Igen, egyébként ugye, hogy a francia pilóták nem tudnak rendesen angolul beszélni? Tehát az nagyon-nagyon oda kell figyelni? Az elfranccal gondok vannak.
Na, a franciák határesedők még inkább az értetők közé tartoznak. A megfogalmazásuk szokott egy kicsit fura lenni. Ők mindenre úgy mondanak, hogy we take off, we land, we taxi.
Mindenre we, mint igen, vagy we, mint mi?
Szerintem inkább a mi.
A mi.
De tehát ez a sose lehet tudni.
Azt mondja, we, az a... ez most egy ilyen közösségi élmény, vagy egyszerűen sima igen. Na, és mely, egyiket, hogyha azt mondtad, nem a franciák, akkor melyik nemzetnek a pilótái nehezen érthetők?
Na, akármely is meglepő lehet, például az amerikai.
Oh.
Ahogy az amerikaiak beszélnek, ahogy hadarnak, ugye főleg ide hozzánk inkább ilyen katonai gépek fordulnak meg amerikai személyzettel. Na, amikor ők kommunikálnak, egyrészt nagyon rossz a rádiójuk, másrészt az, ahogy ők hadarnak, az kegyetlen tud lenni. Na, meg persze a keletiek, távol kelet.
Az ázsiaiak, igen, ezt ismerem a bangkoki bazárból. Ezt a fajta angol. Na jó, picit komolyabbra, először is jól mondtuk-e azt, hogy te a Liszt Ferenc repülőtér irányító tornyában vagy, mert én ugye azt is hallottam, hogy a Hungarok kontrollnak egy része valahol a városban van.
Nagyon jól informáltak vagytok, így van. Én kint a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérben az irányító toronyban dolgozok, legfelső emeleten, ahonnan a legjobb a kilátás.
Ó, akkor mindig szoktálok látni, amikor indul, és mindig megnézem a tornyot, amikor gurulunk ki, és nem hittem, hogy ott van benne ember.
Én is mindig megnézem, ott a repülő, ott a bocsi.
Na igen, szóval ott vagy.
Igen, ugye nagyon jó, hogy erre kitértél a kapásból, hiszen az egyik leggyakoribb tévhit az az, hogy minden irányító a toronyban dolgozik, ez nem igaz, hiszen csak egy kis csapat dolgozik kint a toronyban az irányítók közül, akik a repülőtér és a repülőtér környezetében lévő légtér forgalmát irányítják. A többiek az úgynevezett munkateremben dolgoznak, ami a repülőtér területén kívül található, ami egész véletlenül pont a reptér kerítése mellett van, az Igra utcán, ott van a Hungarokontroll székháza, és ők radaron irányítják a magas légtér forgalmát, akik az ország fölött átrepülnek, csíkot húznak, és egy darabig azokat, akik onnan lesüljenek Ferihegy felé.
Mm-hmm. Tehát akkor a sorrendet úgy kell elképzelni, hogyha közelít mondjuk leszállásra a Ferihegyi repülőtérre egy repülőgép, akkor először ott a kína barakokban irányítják őket, majd átadják neked, ugye?
Így van.
Na, onnantól neked mi a munkád? Mikor kapod meg te a Turkish Airlines vagy a Ryanair-t a kezeid közé?
Hát sok mindentől függ, de alapesetben elmondható az, hogy a repülőtértől mondjuk egy ilyen 10 mérföldes távolságban, ami kb. Egy olyan 18-19 kilométer. És lehet ez északnyugati vagy délkelet irányba, ugye attól függ, hogy honnan fúj a szél, onnan fognak közelíteni, mindig széllel szemben. Hogyha valaki hozzánk leszállni jön.
Igen, és akkor ő bejelentkezik nála, tehát ők átadták, innentől neked mi a dolgod, tehát ott van a Turkish, a seggében ott van egy Lufthansa, előtte egy Cessna próbál lemenni a pályáról, most próbálok itt valamiféle drámát kreálni, de te tudod jobban, tehát hogy ilyenkor mit mondasz a nem tudom, antáliai türkises csávónak?
Hát például, hogyha van mögött egy Lufthansa, akkor azt, hogy ne legyen nagyon lassú, mert Lufthansa hajlamos lehet utolérni.
Ajaj. Jó, oké.
Ez például kapásban egy olyan dolog, amire figyelnünk kell. De az egyik pozíció a toronyban, ahol dolgozunk, hiszen több munkahely is van, és szétosztjuk a feladatokat. Ő a légtérforgalmáért és a futópályákért felel, tehát ő adja meg a le- és felszállási engedélyeket. De nyilván ahhoz, hogy ez kiad, ahhoz szükség van arra, hogy a futópálya szabad legyen, megfelelő biztonsági terület mellette szabad legyen, és hogy egy csomó időjárási információt is meg kell adni ilyenkor a pilótának, ha arra szükség van. Megérdemes azt is, hogy hol hagyja el a futópályát. Ugye a futópálya az ilyen gurulóutak csatlakoznak, és akkor azok közül valamelyiken majd a repülő leszállás után le fog gurulni, csak az kellemetlen, hogyha szembe a pálya fele ott áll egy repülő. Csak a példakedvéért.
És ezt abszolút ti vizuálisan állapítjátok meg, vagy minden monitorról?
Optimális esetben vizuálisan, hiszen ugye a fénysebességnél gyorsabban információ nem terjed, tehát hogyha kinézek az ablakon és látom, hogy ott van valami, az biztos, hogy úgy van. míg a technikai eszközök akármennyire is duplikált és biztonságos rendszereink vannak, ugye abban mindig lehet egy kis késés, az függ attól, hogy milyen jelet kapunk a gépről, tehát hogyha jó idő van, mindenképpen kinézés alapján, de hogy csökken a látás távolság, nyilván ezekre a rendszerekre is tudunk hagyatkozni, tehát ki van ez teljesen jól találva, viszont akkor olyan eljárásaink is vannak, hogy nagyobb távolságokat tartunk, és mindenre több időt hagyunk.
Tudnod kell-e azt, hogy milyen repülőgép típus milyen tulajdonságokkal rendelkezik? Tehát milyen sebességgel kell, hogy leszálljon? Tehát nyilván egy 747-es Jumbo az egy más sebességgel landol, mint nem tudom, egy kis, nem tudom.
Mond a Cessna.
Nem Cessna, de hogy...
Az mindenre jó. Kicsi és lassú, az Cessna.
Az Cessna, így van. Tehát, hogy neked ezt tudni kell-e?
Igen. Mindenképpen fontos típusonként legalább nagyságrendileg tisztában lenni azzal, hogy egy adott repülőgép típustól milyen tulajdonságokra, milyen paraméterekre számíthatunk. Hiszen nem mindegy, hogy mondjuk egy gép az a futópályát el tudja hagyni a közepén, és leszáll, és egy perc múlva már sehol nincs, vagy van egy nagyobb gép, akinek a teljes hossza kell a futópályának, és még 2 percig ott fog cambulni a pályán. Vagy ugye az előbb említett eset, amikor a török megy elő mögötte a Lufthansa, hogyha a török valamilyen oknál fogva egy Cessnával jönne, és összesen 4 nyaralót hozna ide, az valószínűleg lassan fog közlekedni, a Lufthansa pedig jön egy Jumbo-val, ami pedig az egyik leggyorsabb repülőgép, akkor könnyen belátható, hogy nem szerencsés, és egyik utoléri a másikat.
De engeded leszállni? Megmondom, miért kérdezem, mert egyszer egy pár évvel ezelőtt Münchenbe repültem egy, azt hiszem, 5 személyes Piperrel, és mondták a Franz Josef Strauss repülőtéren, hogy persze semmi gond, majd aztán küldtek egy vész e-mailt, hogy nem, egy ilyen kis géppel nem lehet leszállni, mert ugye az előző nagyobb sugárhajtású repülőgépeknek a nem tudom milyen szele, vagy bármi, az lehetetlenné teszi, hogy abba a ritmusba egy Piperrel biztonságosan le lehessen szállni. Piper most egy kis gép, légcsavaros, és a sugárhatású. Nálunk ez fennáll-e ez a helyzet ugyanígy?
Igen, ez egy nemzetközi standard, és egy nagyon egyszerű fizikai törvényből adódik. Ugye az, hogy felhajtóerőt termeljenek a gépek, az nyomáskülönbség kell, és a nyomáskülönbség valahol majd kiegyenlítődik, ez valahol a gépek mögött történik, meg vagy a közvetlen közelükbe. Uh-huh. Tehát könnyen belátható, hogy ez okozza a turbulenciát.
Igen, hát hogyha várnátok 5 percet, gép... akkor le tudnék szállni a Piperrel.
Várjál. Minél nagyobb egy gép, annál nagyobb mögötte a turbulencia. Tehát az oké, hogy a Piper kicsit csinál, de előtted a sugárhajtású gép viszont nagyot. És hogyha te abba belerepülsz, ez egy olyan erős turbulencia, tud lenni sok esetben, hogy gyakorlatilag a mögötte lévő gép az teljesen irányíthatatlanná válik, hogyha ebbe belerepül. Úgyhogy emiatt ilyenkor komolyabb távolságokat, vagy az adott helyzetben időt kell tartani, mielőtt a következő kisebb repülőgép jön a nagyobb, nehezebb után.
Ez volt az 5 perces javaslatom az előbb. De mindegy is, mesélj arról, hogy milyen szokatlan, váratlan, akár vészhelyzetek tudnak kialakulni, amiket mondjuk neked már kezelni kellett.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert az ember mindig úgy van vele, hogy hát kigyulladhat a hajtómű, vannak ilyen tipikus kényszerhelyzetek, és a valójában minden olyan megtörténik, amire egyébként sose gondolná. Például volt olyan helyzetünk, amikor egyszerre 2 kényszerhelyzet is volt. Mennyi annak az esély, hogy egy ilyen közepes méretű repülőtén egyszerre 2 kényszerhelyzet történik. És akkor lehet mérlegelni, hogy na, itt mi a baj, ott mi a baj, minél gyorsabban ki tudni. Hú, de ezek pánikolnak, nem tudnak beszélni. Hát, de mit tudunk, ki mit tud. És akkor ilyenkor lehet telefonálgatni, nyomozgatni, minél több információt beszerezni, hogy az ember megfelelő prioritásokat felállítson.
Ez azt jelenti, hogy volt már pánikoló pilótád?
Hát igen, egyébként egész konkrétan volt ilyenre is helyzet. Ugye a legnagyobb stressz a pilóta fülkében jellemzően a tűz vagy a füstjelzések esetén szokott kialakulni. És amit a cikkben is írtam, egy ilyen reggeli sztori volt, hogy az éjszakás műszak végén jártunk. Milyenkor? Hát azért már kezd pár gép lenni, ugye kora hajnalban, ilyen 6 óra környékén. És akkor volt egy leszállóm, egy felszállógépem, semmi különös, éppen kezdtek kirajzolni a repülők. És akkor egyszer csak valaki berádiózta, egy olyan hívójelet mondott, ugyanúgy azonosítjuk a gépeket, aki nem is volt nálam. Aha. Hogy hát itt tűz van, füstjelzésünk van, leálltak a hajtóművek felszállás után. Oh. És én megnéztem, hogy micsoda. kerestem, néztem a felszállót, simán emelkedik, nem is olyan típus, nem is olyan hívója, néztem a leszállót, az szépen gurulgatott a pályán, és kiderült, hogy a leszállógép, ugye akkor lett a pánik erre a tűzriasztásra a pilótafülkébe, ez egy kargos gép volt, ugye csak ketten voltak rajta, egész éjszaka repültek, fáradtak voltak, hogy gyakorlatilag nem azt akartam mondani, hogy felszállás, hanem egy leszállás után. Nem azt akartam mondani, hogy leálltak a hajtóművek, hanem hogy leállítja a hajtóműveket. Miután lejött a pályáról, és a hívójelet meg csak simán összekeverte, valamilyen más számot, meg betűt meglátott.
Amerikai volt?
Nem, egyébként ő pont nem. nagyon tanulságos eset.
Na, és utána tőletek ugye átveszi ez a guruló, hogy vagy, ez a taxi.
Igen, az a utána úgynevezett gurító irányító. Vagy
gurító,
grandos.
Aha, értem. Na jó van, mennyit kell erre készülni, erre a foglalkozásra, amit te űzöl? Tehát gondolom, ez nem egy OK-s tanfolyam, hanem azt sem tudom, hogy hova kell menni légirányítóságot tanulni.
Magyarországon ugye ide hozzák a Hungarokontrollhoz, nálunk szokott lenni képzés gyakorlatilag minden évben. És az a jó hír, hogy a felvételi követelmények, tehát az, hogy valaki jelentkezzen, az viszonylag kevés. Kell egy középfokú érettség, egy érettség és egy középfokú komplex angol nyelvvizsga, mert itt ugye már szóba került, hogy az angol ismerete mondhatni előny.
Igen.
És utána, hogyha valaki átjön, egy elég komoly felvételi eljárásunk van, tehát az már viszonylag nehezen teljesíthető, sok fordulós és elég komoly feladatokat meg kell megoldani, de hogyha ezen valaki átjut, utána bekerül egy sokkal nehezebb képzésre. Ez egy nagyon tömény 2 éves képzés, ahol gyakorlatilag 0 alapismerettel rendelkező embereket megtanítunk mindenre, ami ahhoz kell, hogy biztonságos és hatékony légiforgalmi irányító legyen a végén.
És ezzel, amit te most tudsz, ugye tudjuk, hogy a Liszt Ferenc repülőtér nem a világ legforgalmasabb repülőtere, de te akár a világ legforgalmasabb repülőterén is tudnál munkát végezni? Tehát ez a képzés olyan?
Hát én elég profi vagyok, úgyhogy igen.
Mi van, a másnapos vagy, és úgy kell menni dolgozni? Mert nálam ez...
Hát úgy nem lehet, és az ugye nem is túl felelősségteljes gondolkodás.
Nem, de hát tud lenni az hogy... az éjszaka, amikor na még egy tekilát, Péter. Tehát hogy te is ismered, hogy van ilyen.
Persze, van ilyen, csak nem akkor, hogyha az ember másnap dolgozni megy.
Jó, ezzel én is
így vagyok. Tényleg ugye az a baj, hogy hiába tűnik minden nyugisnak, jó, hogy kicsi forgalom lesz, sokkal leszül, nem lesz semmi, azért Murphy dolgozik, és pont akkor, pont úgy történne meg minden, hogyha az ember ilyen állapotban van, de erre nem kell megadni az esélyt sem.
Péter, így műsoron kívül hadd kérdezzem már meg, a harmadik kerületem. Ott hány méteren vannak a gépek?
Hogyha 13-as irány van, akkor az azt jelenti, hogy nagyjából 3000 lábon vannak. Tehát olyan durván 900 méter magasan.
Ezzel nem lehet változtatni.
Lejjebb szeretnél, Laci, hogy
ne, lejjebb nem, mert én szoktam 600 méterre repülni, tehát lejjebb ne gyertek.
Nem.
Jó. De néha előfordul, hogy magasabban jönnek egyébként, és egyre többször.
Nem, hát figyelj, múlt héten kérlek tisztelettel fekszem a kádba a tetőtérbe, kinézek a tetőablakból, az ott néznek a lufthanzások így az ablaknában, mindenki ezt nézik, hogy ott ázom a vízben.
Ja, meg még fotózzák is.
Németek.
Péter, nagyon-nagyon szépen köszönjük, és mindig is nagyon jó munkát kívánunk neked, hiszen ez mindannyiunk érdeke. Nagyon jó fej vagy, köszi, hogy elmondtad mindezt.
Nagyon szépen köszönöm, szép napot nektek.
Neked is. Köszönjük szépen, Csúha Péter. Szia! Légiforgalmi irányító.
Megadjam a Péter privát számát, Laci, és akkor fel tudsz jelenteni gépeket, aki szerinted lejjebb van, mint
kéne. Ne, azért nem, mert megcsinálja. Tényleg megcsinálja.
Hát mind a közteres barátaival úgy. Hát
ezért nem.
Földön, vizen, levegőben a harmadik kerületben rend lesz.
Gyerekek, Péter egy kiegyensúlyozott férfi. Hallottátok a hangját. Most tényleg azt akarod, hogy Laci ezt tönkre tegye? És esetleg kockáztassa a magyar légtere.
Kockáztatom, hát pont azt mondom, hogy menjenek följebb, mint 900 méter.
Az úgy szokott
lenni.
Péter hip-hop visszavonul, ha elkezdett hívogatni.
Ó, és azt se kérdeztem meg tőle, na mindegy, jó.
Na jó van. Kérdezzük meg a hallgatóinktól, azt a munkahelyi helyzetet szeretnénk tudni, aminél úgy érezted, hogy ha te éppen nem vagy észnél, és nem oldod meg nagyon-nagyon gyorsan, akkor a katasztrófa elkerülhetetlen lett volna. Ez most annyi minden lehet. Nyilvánvalóan a legkevésbé izgat most bennünket az autóvezetés, mert olyan mindenkivel van, ezt ismerjük. Persze. De van egy csomó olyan munkai, én mindig csodálom ezt a darust itt a szomszédban, itt a hegyaljóton kinézünk. Ez a darus, ez hihetetlen milyen munkát végez.
Hát, hogy ne, neki sem lehet rossz napja igazából, mert akkor óriási baj lehet.
Abszolút. Szóval, amikor nem tudom, tényleg akár rosszul, nem tudom, pakolnak egy kamionmal, tehát most nem is annyira, hogy most balsáv, jobbsáv, hanem már, vagy nem tudom, a könyvelésben volt egy olyan elírás, amitől a céget tulajdonképpen lehúzhattad volna a WC-n. Tehát, hogy egy olyan helyzet, amit ha te nem veszel észre a munkahelyeden, abból katasztrófa lett volna. 0620 22 22 122.